A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, illetve sorozatunk folytatásaként választottam, megírva találjuk az apostolok cselekedetének 15. fejezetében, a 36. verstől a 41. versig a következőképpen. Néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak: térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a sorsuk. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost is, akit Márknak hívnak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfíliában, és nem ment be velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól. Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusba. Pál pedig Szilászt választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őt a testvérek, útnak indult. Bejárta Szíriát és Cilíciát, és erősítette a gyülekezeteket. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, néhány hónappal ezelőtt egy sorozatot indítottunk el, melyen Pál apostol missziói útjait, azoknak állomásait vesszük végig. Mai alkalmunkon a második missziói utat kezdjük el, bízva abban, hogy nem fogja megszakítani semmi az előttünk álló néhány alkalmat. Ahogy azt már korábban hallhattuk és hallhattunk arról, hogy a második missziói útra Krisztus után 49-ben indult el, és egészen 52-ig tartott Pál apostolnak, és itt már jóval több kilométert tett meg, jóval nagyobb területet járt be, míg az első útja alkalmával Kis-Ázsia, mai Törökország, Szíria és Ciprus területét járta be. Antiókiától, ugye a mai Antakiait lehet látni a jobb felső sarokban, illetve itt most már középen Antakia, ez egy ma is élő város. Antakia városától, mely a mai Törökország területén van, egészen Ikóniumig, mely Konya városáig ott lehet látni, szintén alával húzva, ma is létező város, Konya városáig. És ahogy láthatjuk a mai Google térképen az országok elhelyezkedését, gyalog 714 kilométert, hajóval pedig megközelítőleg 500 kilométert tett meg. Addig ez a második missziói út jóval nagyobb távolságot jelentett, több ezer kilométer volt. És mielőtt rátérnék a második missziói út indítékaira, körülményeire, tekintsük át ezt az útvonalat, ahogy tettük ezt az első missziói út alkalmával. Lássuk, hogy milyen városokat érintett, hogy mik voltak a főbb úti célok. Ez alkalommal Jeruzsálemből indult el, és vette az irányt északnak, itt láthatjuk a kivetítőn, és jutott el Antiókiáig, a mai Antakia városáig, ugye ez már ismerős város. Ez több mint 700 kilométer volt. Aztán innen tovább haladva, azokba a városokba ment, ahol az első missziói útja során is volt. Ennek indítékát is ismerjük, meg szerette volna látogatni a gyülekezeteket, keresztény testvéreket, akikkel az első missziói útja folyamán találkozott, és gyülekezetté kovácsolódtak. Antiókiából Derbébe ment, ez 411 kilométer, majd Lisztrába, ami 114 kilométer, innen aztán új területet fedezett fel, és irányát Európa felé vette, és így jutott el először Troászba, ami 726 kilométer. Ez a terület arról híres, hogy itt volt a híres trójai háború, tehát egy nagyon régi történelemre tekint vissza a város. Trója ma Törökországban az anatóliai Hiszárlikban található, délnyugatra a Dardanelláktól és az Ida-hegy lábánál. Troászból újra útra kelt, és Szamotrakéba, egy pici szigetre hajózott, mely körülbelül 100 kilométer volt, a mai Görögország területén fekszik. Szamotrakéból Neapolisba, Európa szárazföldjére, kontinensére hajózott, és kötött ki, mely szintén körülbelül 110 kilométer távolságra fekszik a szigettől, a mai Kavala város, amely Görögországban fekszik. Innen Filippibe, majd Amfipolisba, majd a ma is létező és ezt a nevet hordozó Apollóniába utazott. Apollóniából Tesszalonikába, a híres, ma is működő tesszaloniki kikötővárosba vette az irányt, amely 52 kilométerre fekszik Apollóniától. Aztán Béreát érintve Athénbe utazott, mely több mint 400 kilométer volt. A már akkor is világvárosnak nevezett a kultúra, a szinkretizmus, a vallások, az istenségek, a filozófiák keveredésének színhelye volt Athén. Innen a várostól nem messze fekvő Korintusba utazott. Korintus tartózkodása után itt másfél évig volt egyébként, keletre vette az irányt, a Kenkreátot érintve Efezusba hajózott, ami körülbelül 400 kilométer. Itt rövid időt töltött, majd egy hatalmas utat tett meg, és elhajózott a mai Izrael területén fekvő Tel Aviv és Haifa városok között elterülő Cézáreába. Ez 1100 kilométer volt. Megérkezését követően a jeruzsálemi gyülekezetbe ment, azt köszöntötte, majd visszautazott Antiókiába a kiindulási helyére. Tehát láthatjuk, hogy ez már lényegesen nagyobb terület, és egy nagyon hosszú utat járt be, ahogy láthatjuk itt az összesítőn, összesen 4506 kilométert tett meg, legalábbis a Google számításai szerint, amelyből közel 2800 kilométert tett meg gyalog, hajóval pedig több mint 1700 kilométert. És azért gondoljunk bele, hogy az akkori kor technikájával, utazási lehetőségeivel, ahogy láthatjuk ezen a mai térképen, ez óriási és nagyon fárasztó út lehetett. Ezek utakon pedig nem turistaként vett részt, hanem zsinagógáról zsinagógára, gyülekezetről gyülekezetre, városról városra hirdette az igét, prédikált, beszélt Jézus Krisztusról, és embereket vezetett ő hozzá. Missziói útjainak az volt a célja, hogy az evangéliumot hirdesse, terjessze Kis-Ázsiában, Európában, szerte a világban. Ezért is indult útnak, és vállalta az első missziói utat, engedett az Isten hívásának, tette meg az első lépést Antiókiából, és utazott az első misszió útja során több mint 1200 kilométert, aztán a második missziói útján pedig 4500 kilométert, mert szívügye Jézus Krisztus volt Pál apostolnak. Nem ismert fáradtságot, nem ismert lehetetlent, nem ismert félelmet, ahogy láthatjuk majd, hogy útjai során milyen viszontagságokat kellett átélnie, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie. Nem tekintett hátrafelé, hanem ment a lélektől indítatva. Nem a kényelmét nézte, nem azt mérlegelte, hogy megéri-e vagy sem, hanem amikor találkozott a feltámadott Jézus Krisztussal, amikor új életet kapott, célt és értelmet nyert az élete, akkor egy olyan végtelen hála töltötte be a szívét, hogy ment, engedett a hívásnak és engedelmeskedett, mert a Krisztushoz való ragaszkodás, az iránta érzett hála és szeretet, az betöltötte a szívét, és tulajdonképpen ez volt a mozgató rugója a missziói útjainak. És szívügye Jézus volt, az a Jézus, akit ő megismerhetett személyesen, és akit szeretett volna másokkal is megismertetni, és elmondani ezt az örömhírt. A második missziói állomása után most nézzük meg az indulásának a körülményeit, az indítékait, mert nem volt egyszerű az elindulás. A 36. versben azt olvashatjuk, néhány nap múlva pedig ezt mondta Pál Barnabásnak. Térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Nem csupán az a vágy fűtötte a szívét, hogy hirdesse az evangéliumot, hanem az is, hogy vannak azok a testvérek, akiknek korábban hirdette az igét, hogyan alakul a hitéletük, a lelki növekedésük. Mert felelősséget érzett a másik ember iránt, nem parlagon hagyta őket, hanem felelősséget érezve irántuk, utánuk ment, tartotta a kapcsolatot velük, feladatának érezte a kapcsolattartást. A második missziói útja igazából kettős volt. Az első a korábban hívővé lett testvérekkel való kapcsolattartás, lelki növekedésük iránt érzett felelősség, és a másik pedig, a második, az evangélium hirdetése új területeken, új emberek felé való szolgálat. Az első pont, az rendkívül fontos, hiszen akkor még nem gondolkodtak egyházi struktúrában, nem volt teológiai képzés, nem voltak lelkipásztorok, nem volt írott új szövetség, nem volt Biblia olyan formában, Biblia a kezükben, mint nekünk, hanem volt egy-egy maroknyi kis gyülekezet, 5, 10, 30, esetleg 50 taggal, akik házanként jártak össze, erősítették egymást, és igazából egymásra voltak utalva. A római birodalomban ellenségként tekintettek a Krisztusban hívőkre, mert nem istenként imádták a császárt, megadták neki a tiszteletet, de nem imádták és nem hajoltak meg előtte, és ezért csendes lelki életet kellett élniük, meghúzva magukat, mert akár az életükbe is került ez. Magukra voltak hagyva, de ahogy Pál apostol fogalmazott, nem voltak elhagyatottak. És ezért is tartotta fontosnak Pál apostol, hogy ezeket a testvéreket, picin gyülekezeteket, közösségeket végig járva erősítse, bátorítsa őket, hogy tartsa velük a kapcsolatot, látogassa őket és a lelki növekedést segítse. A második pont itt a jobb oldalon az volt, hogy másokkal is megismertesse Jézus Krisztust. Hogy minél több helyre, minél több embernek beszéljen Jézusról, hogy ők is felismerhessék, hogy ő a megváltó. Ezért ment, ezért utazott oly sokat, vállalva minden viszontagságot és minden nehézséget. Azonban a második út az nem indult olyan zökkenőmentesen, mint az első. Barnabással való kapcsolat régre nyúlik vissza, meghitt, nagyon jó viszont ápoltak egymással, amikor Pál apostol, akkor még ugye Saul volt, Saul megtér és Jeruzsálembe megy, minden tanítvány fenntartással van Pállal szemben, nagyon-nagyon óvatosak, visszahúzódóak, hiszen úgy tudták, hogy üldözi a Krisztusban hívőket, és Barnabás az egyetlen, aki tárt karokkal, bizalommal fogadta és ajánlotta az apostoloknak. Erről számol be az apostolok cselekedete, 4. fejezet, hadd idézzem. Amikor Saul megérkezett Jeruzsálembe, csatlakozni próbált a tanítványokhoz, mármint Jézus tanítványaihoz, de mindenki félt tőle, mert nem hitték el, hogy tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vette, elvitte az apostolokhoz és elmondta nekik, hogyan látta az Urat az úton, beszélt is vele, és milyen bátran szólt Damaszkuszban Jézus nevében. Ettől fogva velük együtt járt kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében. Majd később, amikor Tarzuszban élt, csendes magányában, ugye tudjuk, hogy több évig volt Pál apostol Tarzuszban, akkor Barnabás volt az, aki felkereste Pált, hadd idézem itt az Apcsel 11.25-öt, Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokasságot tanítottak. És ezt követően pedig a Szentlélek indítatására együtt küldték ki őket az első missziói útra, ezt is hadd idézem a kiküldetést, Apcsel 13-ból. Egyszerre, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. A missziói út alatt együtt szenvedték el az üldöztetéseket, együtt hirdették az evangéliumot, megosztották egymással a bajokat, a nehézségeket, az örömöket és a felüdüléseket. Nem láthattunk közöttük semmilyen nézeteltérést, belső konfliktust. Teljes egyetértésben és megértésben, szeretetben voltak együtt, mint szolgatársak. Mindenki azt gondolta, hogy ez a két ember ez elválaszthatatlan egymástól. Kiegészítik egymást, válvetve hordozzák együtt a szolgálat örömeit és terheit. Azonban sajnos egy kérdés, még azt az erős köteléket is szét tudta szakítani. Ezért különösen figyelmeztessen bennünket ez a példa, hogy törékeny minden nemű egység, és imádkozzunk nagyon a lélek egységért, a gyülekezetek és a szolgálattevők egyetértésért és egységért. A konfliktusok abból adódtak, hogy Barnabás szerette volna, ha unokaöccsét, János Márkot magukkal viszik. Azt az unokaöccsöt, aki már az első missziói úton velük ment, de a nehezekben nem tartott velük, hanem otthagyta őket, hadd idézem ezt a történetet, azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfiliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Pál és Barnabás között kijeleződött konfliktus, kialakult vita, az három dologra irányítja rá a figyelmünket. Az első, a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor ragaszkodunk saját kívánságainkhoz. Aztán a második, a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor érvényesítjük saját meggyőződésünket. És a harmadik pedig a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor elhagyunk egy Isten által nekünk kijelölt helyet. És nézzük röviden végig ennek a konfliktusnak a három vitát képező részét. Az első, a Barnabás ragaszkodott az unoka öccséhez, János Márkhoz, szerette volna, hogyha a második missziói útján is elmenne velük. Pál apostol azonban azt mondta, hogy már az első missziói úton jött velük, és mindjárt az elején, mikor Ciprust elhagyták és Pergébe mentek, János Márk elhagyta őket és visszament Jeruzsálembe. Ez arra ad következtetni, vagy arra enged következtetni, hogy nem kitartó a szolgálatban, hogy nem volt megbízható, hogy nem lehet rá építeni. A nehézségeket nem bírja, és a könnyebb utat választotta, hazament. Gondoljunk arra az ígére, amit itt láthatunk a Lukács evangéliumának 9. fejezetéből, ami a követésre és a szolgálatra egyaránt igaz, amit Jézus mond, aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, az nem alkalmas az Isten országára. És János Márk a könnyebb utat választotta, és elhagyta a munkatársait. Azt feltételezik kutatók, azért tette ezt, mert gyümölcstelen volt az addigi szolgálatuk. Ha így volt, és én ezt nem tudom, de ha így volt, akkor a sikereket kereste a szolgálatban, és a sikerektől tette függővé a további szolgálatát, ami nem krisztusi, mondjuk ki őszintén. Nem krisztusi, hanem nagyon emberi. Mert a sikertől tette függővé a szolgálat folytatását. És mivel az állítások szerint nem voltak sikerek, nem voltak gyümölcsök, ezért otthagyta őket. De ha nem így volt, és nem ismerhetjük a pontos okokat, az biztos, hogy a szolgálatot félbehagyta, és inkább hazament. Márpedig a szolgálat, ahogy akkor is, ma is, engedelmességet, elszántságot, eltökéltséget és kitartást kíván. Másképpen nem lehet szolgálni az Urat. És János Márk, mind, ami itt van felsorolva, az ellen mulasztott. Engedetlen volt, mert kaptak felhatalmazást a vezetőktől, hogy induljanak az első missziói úton. Nem volt benne elszántság, hogy nehézségeken, örömökön, akár gyümölcstelen szolgálatokon keresztül is megy, és kitart a munkatársai mellett, és kitart az Isten hívása mellett. Az engedetlenség jellemezte a szolgálatát, nem volt elszánt, nem volt eltökélt, nem volt benne kitartás. Ebben pedig elbukott János Márk, így ezen csalódás után Pál nem szerette volna magával vinni, mert a szolgálatot hátráltatta volna. A Barnabás azonban ragaszkodik a maga igazához, kívánságához, nem hallgat Pálra, és nem engedett a magáéból. És tudjátok, drága testvérek, hogy ilyen lesz az, amikor valaki minden áron keresztül akarja vinni a kívánságát, minden áron keresztül akarja vinni az igazát. És ez beékelődött ki a két ember közé. És hányszor tapasztalhatjuk ezt, amikor egyik fél sem tud engedni, vita kerekedik, vagy olyan apró dologból, ahogy mondani szokták, hogy bolhából elefántot tudnak csinálni emberek. Pál és Barnabás között ez nem bolha és elefánt kérdés volt, hanem a szolgálat ügye forgott kockán, és ebben Pál meggyőződése sziklaszilárd volt, mert nem szerette volna kockáztatni a missziót olyan emberek miatt, akikben nincsen kitartás, nincsen eltökéltség, nincsen elszántság és nincsen Krisztus iránti engedelmesség. Mert az ilyen nem alkalmas a szolgálatra. Nem alkalmas. És tudjátok, a szolgálat az nem olyan, hogy van kedvem hozzá, akkor csinálom, ha nincs kedvem, akkor nem csinálom. Ahogy a Krisztus követésem kedv kérdés, ha van kedvem, követem, ha nincsen kedvem, nem követem. A házasság sem, ha van kedvem, szeretem, ha nincs kedvem, nem szeretem. A szolgálat és a követés sem ilyen. Hogy akkor tűzön, vízen, akkor nehézségeken, örömökön és bánatokon. Nem véletlenül a Krisztus követés sokszor hozza és állítja párhuzamba a Szentírás a házassággal. Mert a szerelem kérdés az nem kedvkérdés. Most van hozzá kedvem, mert úgy keltem föl. Most nincs hozzá kedvem, mert úgy keltem föl. A Krisztus követés az nem ilyen. A Krisztus követés nem kedvkérdés, hanem ha ráálltam arra az útra, akkor megyek, ahogy Pál apostol mondta ott a Filippi levél 3. fejezetében, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Mert ez csak így lehet, drága testvérek, máshogy nem. A szolgálatot nem lehet immel ámmal végezni, hanem azt vagy teljes szívvel végzem, vagy sehogy. Akkor el se induljak. Pál ezért nem szerette volna, ha viszik a második missziói útra, de Barnabás nem engedett ebből, ő szerette volna vinni mindezek ellenére. A második pont, a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor érvényesítjük saját meggyőződésünket. Pál magatartása mögött semmi esetre sincs személyesség, hanem egyszerűen, mivel szívügye volt Jézus Krisztus és a szolgálat, ezért mindent ennek rendelt alá, és nem akarta, hogy bármi veszélyeztesse a szolgálatot. Azonban az is előfordulhatott, hogy az óemberi természet köszönt vissza ebben a veszekedésben, mert hogyha megnézzük az eredeti szöveget, ott a görög szöveget, az a görög szó áll itt, ez a parodzüsszömos, ami azt jelenti, élesen egymásnak mentek, vagy veszekedés, heves szóváltás, hevesség. Ez a görög szó ezt jelenti, ami arra enged következtetni, ahogy Barnabás csökönyös ragaszkodása kívánságához, úgy Pál hevessége, megtérése előtti természete is sajnos hozzájárult a kialakult feszültséghez, éles ellentéthez. És biztos, hogy nem volt könnyű Pálnak, hogy nyugodt maradjon, hiszen úgy látta, hogy ha János Márkot magukkal viszik, akkor az egész missziói út veszélybe kerülhet. Azonban meglehetünk arról bizonyosodva, hogy megbánta és nagyon sajnálta ezt az éles összeütközést, erre majd később utalok. A saját meggyőződésünk buzgó védelmébe bizony sokszor megfeledkezünk az Isten iránti, vagy Isten szerinti szelídségről és gyengétségről. A kialakult helyzetben mindenféleképpen hozzájárult Pál heves természete is, ami azt mutatja, hogy a Krisztus ügyében fáradozók is el tudnak bukni, és nem mindig a krisztusi lelkület tükröződik. A harmadik pont a vita arra int, hogy legyünk óvatosak, amikor elhagyunk egy Isten által nekünk kijelölt helyet. Elsőként Barnabás helyzetét vizsgáltuk meg, másodikként Pál viselkedését, harmadikként pedig János Márk magatartását nézhetjük meg. Azért gondoljunk bele, drága testvérek, hogy mennyire kínos lehetett neki ez, hogy Barnabás és Pál, akik számíthattak mindig egymásra, az együtt töltött szolgálatok, örömök, az együtt kibírt megaláztatások, nehézségek, fájdalmak a szolgálat során mennyire összekovácsolták őket. Most János Márk miatt ez a testvéri viszony, ez a barátság, ez meghidegül, elhidegülnek egymástól, eltávolodnak egymástól, és mindez miatta. Azért, mert akkor megfutamodott, és Pál által belévetett bizalmat János Márk elveszítette. Az a hibás döntés, az milyen súlyos következményekkel járt. Az engedetlenség, a szolgálat felelőssége és súlya alól való kihátrálás okozta ennek a két embernek, Pálnak és Barnabásnak a vitáját, egymástól való elszakadását. János Márknak szembe kellett néznie azzal a szomorú valósággal, hogy mindennek ő az oka. Súlyos következményei lettek már az első missziójót folyamán, hiszen milyen csalódást jelentett ez Páléknak, majd még súlyosabb következménye lett az, hogy ez a két munkatárs, Pál és Barnabás külön folytatják a szolgálatukat. Ez a közös út, ez elválik egymástól. Az egyik egyik irányba, a másik másik irányba folytatja az útját. Barnabás tehát unokaöccsével, János Márkkal Ciprus felé vette az irányt. Itt azonban még nincs vége a történetnek. Pár évvel később Pál apostol oldalán tűnik fel János Márk, akit Pál munkatársnak nevez. Hadd idézem itt a Filemonhoz írott levél 24. versét. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztotárkosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. És a másik ige pedig a földi pályához közeledve egy római tömlőc mélyéről a következő kérést intézi Timóteushoz, a második Timóteus levél 4. fejezetében ezt olvashatjuk. Márkus magadhoz vévén hozd magaddal, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Már csak ebből a két igerészből is világosan kitűnik, hogy János Márk az eltelt évek alatt az Úr hű és megbízható szolgájává vált. Pál apostol is felismerte és elismerte ezt a hitben való fejlődést, növekedést, és immáron értékes társként tekintett reá. És ez a két igevers ékes bizonyítéka annak, hogy az Úrban való meggyökereződő hit János Márk oldaláról az engedelmességet, elszántságot, eltökéltséget, kitartást, Pál oldaláról pedig a bűnbánatot, a megbocsátást, a testvériséget munkálta ki. A második missziói út folyamán elválnak útjaik, de Isten még ebből a szomorú helyzetből is jót hoz ki, hiszen Barnabás és János Márk Ciprus irányába veszik útjukat, és hirdetik az evangéliumot, itt láthatjuk piros vonallal, Pál pedig új munkatársat kap Szilász személyében, és indulnak Szíria irányába, ugye itt észak irányába, és veszik nyakukba a görög szigetvilágot és Görögország keleti részét. Mindegyiküknek ugyanaz volt a célja, hogy terjedjen a Krisztusról szóló evangélium, külön úton folytatják útjukat, elváltak egymástól, de évek múltával újra együtt végezték a szolgálatukat. Újra összeér ez a két út. János Márkban Jézus az álhatatosságot, az engedelmességet, a kitartást munkálta, Pálban a megbocsátást, a szelídséget és a szeretetet. És ez a rövidke történet, ez a néhány igevers a második missziói út indulásának körülményei mutassanak rá, hogy az ő gyermekei között felmerülő nézeteltérések ugyanígy jöjjenek rendbe a kegyelem fegyelme alatt, mint ez, és ne fajuljanak gyűlölködéssé, ellenségeskedéssé a sátán ravasz munkája által. Mert tudjátok, drága testvérek, Jézus Krisztusban minden nézeteltérés megoldódik, minden seb begyógyul, minden indulat szelídségé formálódik, és minden bűn megbocsáttatik. Amen. Imádkozzunk. Uram, hálás a szívem ezért a történetért, hiszen jól kirajzolódik az emberi jellem Barnabás oldaláról, hogy mennyire görcsösen tudott ragaszkodni a maga igazához, Pál apostol oldaláról pedig az ő heves természete, az indulata, és egyik se segítette előre a kettőjük közötti kapcsolatot. És két külön irányba mentek, de milyen jó, hogy éppen más levélből való beszámolók arra mutatnak rá, hogy az elvált, különvált életút aztán összeér, és tudnak bocsánatot kérni, és megbocsátani, és tudnak egymásra számítani. És János Márkban kimunkáltad a hűséget, az elszántságot, az engedelmességet, a kitartást, Pál apostolt pedig szelídítetted. Szelídítetted a római börtönben, szelídítetted, hogy valóban Krisztus szolgájaként tudjon János Márkra tekinteni. Urunk, add, hogy példát tudjunk meríteni ebből a történetből. Nem tudjuk, hogy ki melyikben ismert magára, de azért könyörgünk, hogy szólíts meg bennünket, és szólj hozzánk igéd által. És azért könyörgünk, Urunk, hogy taníts és szelídíts bennünket. Amen.